Kenyában, szavanában szokták ott lenni. Pirosban szokták öltözni, és a elefántok meg oroszlánok között mászkálnak. Az az egyetlen nép, amely tud élni a vad világgal egymás mellett. Képzeljétek el, hogy szavanában ezek a maszájok mászkálnak, 10 méter arrébb van egy elefánt, vagy egy oroszlán, de nem bántja az oroszlánt. A maszájok nem esznek a vad állatokat, képzeljétek el. Az itt Tanzániában és Kenyában sok vad állat maradt. Mert akik ott élnek környéken, nem vadásztak őket. És ők úgy hívják, hogy maszájok. Képzeljétek el, ezek nomád nép, tudjátok mit jelent a nomád nép? Olyan nép, ami nem egy helyen áll, mindig mászkál, megy. És állattenyésztő, mert azért is nem esznek a vadállatok, mert a saját házi állatai vannak, a marhák, a kecskék, és azokat követik mindig a szavanon keresztül, és keresni a legelőket. És kivétek el, az a angol nagy cégnek az igazgatója úgy gondolt, hogy elküldi ezek a maszájokhoz két kereskedőt, akik kéne, hogy ott eladják a maszájoknak a szandált, mert a maszájok megzitt lába mászkálnak a szavanán. És amikor megérkeztek a két ember ott Afrika szavanak köres közepében, az első kereskedő megnézte, ott volt több ezer maszáj, összegyűjtette őket, mindegyik mezit láb, senkinek nem volt szandálja. Megfogta a fejét, kihozta a mobiltelefonját, felhívta a főnököt. Tudjátok, mit mondott a főnöknek? Szóval a főnök úr, olyan helyre küldte bennünket, ahol soha nem lesz üzlet. Mert senki nem adja a szandált. Kinek fogunk tudni adni a szandált? Én másnap felszállok a repülőgépbe, és visszamegyek. És a másik pedig megnézte, több ezer maszáj ott állt, szandál nélkül, mezitláb. Kihozta a telefonját, felhívta a főnök úrt. Főnök úr, itt olyan üzlet van, hogy nem tudod elképzelni. Senkinek nincs szándala, szinte mindenkinek fogunk tudni szándala eladni. Gyerekeim, a kettő között kinek volt igaza? A másodiknak? Melinda? Felnőttek? A másodiknak? Ki gondolja az elsőnek? Én azt gondolom az elsőnek. Tessék? Azóta nem hallott el te szandát. Ki gondol a másodiknak? Minden kettőnek igazuk volt. Mert minden kettőnek megtörtént a dolog az ő hitük szerint. És a szavaknak ereje van. Jó időben is, nyomorságos időben is, veszedelmes időben is. Amit kimondunk, azt elkezdtünk hinni, és az befolyásolja a gondolkodásunkat, a cselekedeteinket. Azt mondjuk, nem tudunk egy szándalt eladni, egyetlen egy szándalt nem tudunk eladni. Azt gondolunk, mindenkinek tudunk el a szándalt eladni, hanem nem is mindenkinek fogunk tudni, de biztos valamennyit fogunk ki tudni eladni. És ez mindig motivál. Szóval... ez volt az egyik nagy tanulság. Minden kettőnek is volt igaza, csak az egyik pessimista oldalról közelített a témát, és így lett igaza, mert a pessimista. A másik pedig optimista oldalról közelítette a témát, így lesz igaza is. Vannak ilyen dolgok az életünkben. A mai témánk pedig a szavaknak ereje a veszedelem idején. Gyakorlatilag körülbelül ezek a gondolatokat viszünk tovább, hogy milyen ereje van a szavaknak, milyen befolyás van a szavaknak. Hallottatok azt a kifejezést, hogy visszhang. És magyar nyelvnek szépsége az, amikor ez a szó franciául, vagy más neven, vagy mondja, echo, de nem ugyanaz, mint Magyarországon, magyar nyelven, mert a magyar nyelv, amikor azt mondjuk visszahang, azt jelenti, valami hangja volt, és annak a vissza hallatszata, vagy vissza hatása. Ezáltal mit jelent? Azt jelenti, minden szó, amit kiejtünk, megy, és találkozik akár egy falal, valami vissza fog jönni hozzánk. Hogy milyen hatást fog gyakorolni, az nem mindegy. És azért a veszedelem időben nem mindegy, miket ejtünk ki, miket mondunk. Amikor nehézségek vannak, nem mindegy, hogy mik jönnek ki a szánkból. Mennyire befolyásolja a környezetünket, én magámat, a közösségünket, és mindazokat, akik körülvesznek bennünket. Mózes 4. könyvében ből fogunk olvasni ma, a 13. és 14. fejezetből fogunk olvasni néhány szakaszot, de bevezetésképpen hagyd mondjam, hogy ez a történet, ami ebben a két fejezetben van, nem más, mint amikor Mózes elindult a népével pusztai vándorlás során, és a Kanaan föld előtt megérkeztek, és Isten azt mondta, hogy küldje 12 kímet, hogy megkímléljék a földet, és majd utána tudjanak felépíteni azt a stratégiát, hogy hogyan tudjanak bevenni a földet, amit Isten már századokon keresztül megígérte Ábrahámnak, Izsáknak, Jakobnak, és az egész Izrael népnek is. Isten meg akarta valósítani ezt az ígéretet, és megadta minden lehetőséget, és megmutatta, hogy képes lesz megadni nekik azt a földet, amit megígért. Nagy csodákkal, erős kezzel, mindenféle áldással ellát az ő népét a pusztai vándorlás során, Egyiptomban, és megmutatja neki, hogy nem lehetetlen bevenni azt a földet. Hiába, hogy a kananeusok ott laknak, hiába, hogy vannak pogány népek, de eddig is az Izrael nép különböző népeket legyőztek az útjuk során, és ami az utolsó, majdnem utolsó állomás, ott kellett, hogy csak hogy higgyenek Istenben, és bemenjenek a Kanaan földbe. De nem úgy történt, hanem Kanaan előtt Isten elküldte az a kímeket, kímek visszajöttek, és meg fogunk látni, hogy hogyan küldte őket a Mózes a kímeket ott a földön. És a Mózes nem így küldte a kímeket úgy, hogy csak menjetek és utána nézzetek, hogyan kell csinálni, hanem konkrét feladatot adott nekik, konkrét stratégiát, ha mennek, mit csináljanak, mit hozanak mintaként, mire figyeljenek, milyen emberek laknak, mivel foglalkoznak. Remélem, hogy nem az enyém. Akkor kérjük mindenkinek is, aki elfelejtette, hogy alkítja a telefonját. És amikor a kémek visszajöttek, és a kétféle diskurzus, vagy kétféle elbeszélés volt. 10 darab kém olyan negatívan nyilatkoztak, és 2 kém pedig pozitívan próbáltak nyilatkozni. Olvassuk maga Szentírásból, Mózes 4. könyvéből annak a 13. fejezetének a 26. versétől olvasom. 4. Mózes 13. fejezet 26. verstől 34-ig. És visszatértek a föld megkímléléséből 40 nap múlva. És mentek és jutottak Mózeshez és Áronhoz, az Izrael fiának egész gyülekezetéhez, Párán pusztájába, Kádesbe, és hírt vittek nekik, és egész gyülekezetnek megmutattak nekik a földnek a gyümölcsét. Így beszélték nekik, neki, és mondták, elmentünk arra a földre, amelyre küldtél bennünket, és a bizonyára tejjel és mézzel folyó az, és annak a gyümölcse. Csak hogy erős az a nép, amely lakja azt a földet, és a városok erősítve vannak, és felette nagyok, sőt, az Anák fiait is láttuk ott. Amalék lakik a dél felől való földön, és a Kiteus, Jebuseus és Emoreus lakik a hegyeken. A tengeren mellett és a Jordán pártján pedig a kananeusok lakik. És jól lehet, Kaleb csendesítette a Mózes ellen háborgó népet, és azt mondta, bátran felmehetünk, és elfoglalhatjuk azt a földet, mert kétség nélkül megbírunk azzal. Mindazonáltal a férfiak, akik felmentek vele, azt mondtak, nem mehetünk fel az ellen a nép ellen, mert erősebb a nálunknál. És rossz híret vitték annak a földnek, amelyet megkímlelték Izrael fiaihoz, mondván, a föld, amelyen általa mentünk, hogy megkímleljük azt, olyan föld, amely megemészti az ő lakóit, és az egész nép is, amelyet látunk azon, szállás emberekből áll. És láttunk ott óriásokat is, az óriások közül való Anak fiait is. És olyanok voltunk magunk szemében, mint a sáskák, és az ő szemeikben olyanok voltunk. Ideig olvastam. Látjátok, hogy kétféle csoport alakult, azokból, akik elmentek a kimlelni a földet, és az egyik csoport, vagy csoport, az pedig egy, akik a legnagyobb, pessimista hozzáállással érkeztek, és negatív képet festették az egész országról. Ilyen félelem keltő képet. És a másik pedig optimista, hit, reménykeltő képet festettek a földről, meg arról, hogy igen, képesek lesznek bírni azt a földet, képesek lesznek lefoglalni azt a földet, mert Isten megígérte nekik. Nézzük meg, miket emelnek ki ebből a diskurzusból, ezzel az elbeszélésből. Egyrészt azt látjuk, hogy mindenkit, vagy az egész csapat kézzelfogható dolgot mondták, azt egyetértettek vele. Láttuk a földet. Valójában jó, mézzel folyó föld. Ez kézzelfogható. Találkoztak a mehecskékkel, vagy találkoztak a mézzel, és azt mondták, olyan gyümölcsöket is, meg a szellőket is hozták, hogy ketten kellett fogniuk. Az a szőlő ágat is, mert akkora nagy szőlők voltak, hogy muszáj volt, hogy két ember fogjanak. Tehát azt jelenti, hogy a föld valójában termékeny volt. Ez egy látható, kézzelfogható tények, dolgok. És láttak is az óriásokat. Láttak az erős népeket. Láttak az örös városokat, eredetményeket. Mindezek kézzelfogható, látható dolgok. Minden 12 kém látta azokat. De azon kívül minden, ami szemmel látható, kézzelfogható, azon kívül voltak dolgok, ami nem látható, ami nem kézzelfogható. Azok a dolgok, ami csak spirituális szinten lehet felfogni, hogy milyen erővel fogunk legyőzni őket, hogyan fogunk bevenni ezt a várost, hogy fog megvalósulni az Isten ígérete. Isten hogy fogja váltani az ígérete azok az emberek szemben, akik látszólag erősebbek mi nálunk. Olyannyira erősebbek, azt mondják, olyan voltunk a mi szemünkben, mint a sáskák. Kedves testvérek, éreztek-e ezt a képletet? Amikor az ember azt mondja, van valaki szemben, és az a valaki olyan óriás, olyan magas, hogy én olyan vagyok, mint a sáska. Olyan kicsinyítés, olyan lealacsonyítás, megsemmisítés. Mit csináljunk a sáskákkal? Letaposok is ennyi. Nem bírnak. Az embere szemben a sáska semmi. De elfeledkeznek, amikor sáska járás van. Hogy a sáskák képesek legyőzni az emberséget is. Képesek hozni olyan nyomorúságot, olyan éhséget a földön is, hogy az ember rájön, hogy nem is erős. Sokszor mi azt gondolunk, hogy erősek vagyunk az állatoknál. Ez a gondolkodás hol jelenik meg? Vagy ez a képlet hol jelenik meg? A gondolkodásban. Ez nem annyira kézzelfogható, nem annyira látható, hogy én milyen szinten erős vagyok a sáskáknál. Vagy én milyen gyengek vagyok az óriásoknál. Ez azt jelenti, amikor az ember az erejét mér, nem csak fizikailag kell mérni az erőnket. Az itt vagyunk hívők, hogy erősek vagyunk a sátánnál is, mert van egy erős Istenünk, akinek az erejével harcolunk. Nem a mi fizikai látható erővel. Ha Dávid Goliáttal szemben nem lett volna a lelki ereje, akkor nem szállt volna szemben a Goliáttal. Figyeljetek csak, hogy Goliát milyen beszéddel próbálta befolyásolni. Először megjelenik a fizikai képességével, minden fegyveres öltözékével, sissak, meg a mellével nem tudom mi volt, tehát egyiktelen egy helyen nem lehetett is elérni őt, kivéve csak a fejénél. És elkezdett karamkodni. Elkezdett lekicsinyíteni az Izrael népet. És az egész Izrael sereg visszavonult, magába szállt, kicsinek érezte magát a Goliát előtt, napokon keresztül megalázta az Isten. És kellett egy Dávid, aki a külső, kézzelfogható, látható erősségek, meg a tulajdonságokon kívül valamivel erősebb, ami lelkileg fogható, ami spirituális szinten fogható. És csak azzal tudta győzni Goliátot. Az pedig az erő, az nem más, mint a hit, a remény, az Istenbe vetett hit. Sokkal erősebb, mint bárminél. Az Isten ígéreteibe vetett hit. Sokkal erősebb a Goliátoknál, az annak fiainál. Amikor nagyon akarunk a negatív kézzelfogható, látható dolgokat kiemelni mindig a szituációkban. Főleg a veszedelmi időben. Amikor betegek vagyunk, akkor mindig látunk, milyen hatalmas ez a betegség. Amikor jön itt a szomszédságban a háború, infláció, energiaválság, élelemválság, minden van. Ilyenkor mit emelünk ki? Az ember természet hajlamos ezeket a nehézségeket, ezeket a veszélyeket, ami kézzelfogható, ami látható, jobban kiemelni. Jobban kezd erről beszélni, és amikor elkezdünk beszélni, még felfedezünk, hogy vannak még másik nehézségeket. Tehát ez mindig akkor több lesz. Jaj, kirúgtak a munkahelyről, mi lesz velem akkor, gáz nem lesz. Jaj, megint a kicsit a kevesebb a nyugdíjasom. Tehát mindig fogunk találni olyan plusz dolgokat, ami még megnehezíti a helyzetünket, legalább lelkileg. És ilyenkor csak a hitbelileg tudunk szembeszállni ezek a problémákkal. Amikor elkezdtünk más elbeszélést gyakorolni, más narratívát gyakorolni, Isten szerinti narratívát, Isten szerinti elbeszélés, hit elbeszélés. Különben az annak fiait is fogunk látni. Amikor teológiában jártunk, Tomcs István a tanárunknak a vendég volt ilyen vicces, azt mondta, ő nem is tudja, ki az annak fiai. Csak itt jelenik meg. Sehol, se a történelemben. Csak ebben a kis helyen az annak fiai. De mi annak a jelentősége? Talán nem sokat. Megláttak az óriásokat, azon belül kiemeltek az annak fiai. Magyarul mindig fogunk látni egy plusz erősebb, félelmetesebb dolog. És mit látunk ebben a szituációban? Kedves testvérek, most figyeltek valami, ami nagyon fontos. Az emberfajta, vagy az ember természet vannak különböző erősségei. Vannak három típusú emberek. Az első típusú ember az, aki vizuális típusú ember. Aki jobban hagyatkozik arra, amit lát. Ami kézzelfogható. Így hozza döntéseit, látnia kell, mennyi pénze van ahhoz, hogy akkor induljon valami. Látnia kell, hogy mennyi erőforrásai vannak, legyen benne a számláján valamennyi pénze, hogy elindítson valamit. Legyen valami anyagi feltételei, vagy bármi ahhoz, hogy elinduljon, vagy csináljon valamit. Ezek mindig ilyen a vizuális típusúak, és olyan, akik materiális erőkben hisznek. A másik típusú ember az, aki spirituális dolgokban hisz. Ő spirituálisan, transzendens dimenzióban kezeli az életét. Mondhatom, ilyen vertikálisan. Nem mindig, ami kézzelfogható, ami itt körülete van. Amit Isten sugár. Az vannak olyan emberek, akik akár nagy dolgokat indítanak, ami semmiből, és nem is tudunk, miből indítottak. Jézus idejött a földre, semmilyen nem volt. Most itt ülünk mindannyiunk. Neki köszönhető. Nem volt se háza, se kocsija, se semmi, se szekere. De sokkal erősebb spirituális, lelki ereje volt. Ő lelki típusú ember volt. A harmadik dimenzió, vagy típusú ember, aki érzelmi, emocionális, hogy érzi. Ha jól érzi, akkor nagyon lelkesedése van, akár is csillagokat képes lehozni az égekből, az egekből, de ha nem jó az emóciója, az érzelmei, akkor ő nem tud. És minden három típusú embernek Isten megpróbálta őket meggyőzni. Isten minden három embert akart eljuttatni a Kanaán földbe. Körülbelül, mint amikor azt mondja Isten, hogy az az Isten akarata, hogy mindenki üdvözüljön. Akiknek szükségük volt arra, hogy látható, kézzelfogható dolog volt, akkor azt mondta Mózes, hozzatok a gyümölcset abból a földből. Hagyd fogják meg, hagyd tapintsák, hagyd kóstolják meg. Azért kellett hozni mintákat. Ja, tényleg, igaz, hogy ez a föld folyol, mézel és tejjel folyó föld. Isten gondoskodott a vizuális, a fizikális típusú embereknek a meggyőzésére. Isten arra is gondoskodott, hogy aki kicsit spirituálisan, mint a József és Káleb, azok azt mondják, hogy nem baj, legyenek az óriások, legyenek az annak fiaik, legyen erősítve a föld, akkor is bírunk azzal a földen. Mert Isten megígérte. Mert Isten erősebb. És az emocionális csapat, a nép, az itt könnyen jobban befolyásolni a népet. lehetett látni az arányokat, hogy akik fizikálisan, még vizuális típusok, azok tízen voltak, sajnos ilyen. Aki spirituális, azok mindig ketten maradtak. A nép pedig az imbolyog, érzelmileg közelhető. Éhes, nem éhes, fél, és ők pedig befolyásolhatók a hang és a visszhanggal. Milyen hang hangzik ott? Milyen beszéd hangzik előttük? Ezek a tíz ember, az ő hanguk sokkal erősebb volt, mert tízen voltak. Gyorsan mentek a néphez, kiszórták a negatívumokat, és a nép elkezdett háborogni Mózes ellen. Nagyon erős erő kellett a két embernek, hogy győzzék az egész tíz embert. Gondoljatok, hát a demokrácia itt, azt mondjuk a demokrácia elveken, azt mondom, hogy sokszor azt mondják nekem, hogy nem vagyok normális, mondtam, hogy Isten nem demokratikus Isten. Isten nem demokratikus. A demokrácia soha nem hozza azt, ami kell. Most gondoljatok, a demokratikus elvek alapján kell dönteni, hogy megyünk vagy nem megyünk, akkor nem megyünk, mert tíz ember azt mondta, hogy nem lehet bevenni. Szavazunk. Matematikailag. Tehát itt van, akik vizuális, akik szintén kézefogható, azok is sokszor racionálisak. Azok, hogy megosztják, szoroznak, és akkor így hoznak a döntéseket. Isten nem vizuális, nem fizikális. Isten sokszor nem is racionális. Sokszor irracionális döntéseket hoz Isten. És ebben az esetben irracionális döntés, mert igen, a demokrácia elvek mentén, akkor az nem működött volna. Itt pedig igen, irracionális döntés kellett volna, a kisebbséget kellett támogatni, az pedig az a két ember. A kisebbségnek a hangja sokkal erősebb, sokkal igazabb és sokkal tisztább volt, mint a tömeg vagy a többség társadalomnak. Ugyanakkor figyeljünk, hogy mi volt a különbség a két beszámoló között. Minden két beszámoló pillanatképet vetítették az országról. Ugye? Az első kép az emberi, és amiben nem volt hit, nem volt remény, és a negatív. És a másik pillanatkép az pedig, ami pozitív, ami pedig hit, beli és reménykeltő, és hagyatkozva az Isten ígéreteire. Így találkozunk azaz a példával, amit mondtam a prédikációm elején, hogy két brit ember megy ugyanaz a helyre, a másik más lát, a másik is más lát. Mondhatom, hogy nézőpont kérdés. És mi hívő embereknek minden napjainkban találkozunk ezzel a jelenséggel. Döntéseket kell hoznunk. Mindent látunk körülöttünk az életünkben, és döntéseket kell hoznunk. Azok a döntések mi alapján hozzunk? Hitbeli döntés, remény, lelki, Isten dolgokáért hagyatkozunk, vagy mindig a fizikai dolgokra hagyatkozunk. Szokták kérdezni tőlem, hogy miért Afrikában tömegesen térnek. Tudjátok, ha veszünk csak a katolikus egyház, akár az adventista egyház, a legnagyobb divízió, az pedig az afrikai, az amerikán kívül, ahonnan indult az adventizmus természetesen, de az afrikai divízió. És utána a dél-amerikai divízió. Ott bemész a gyülekezetben, tele vannak a gyülekezetek. De minden egyháznak. Miért? Egyszerű a válasz, szoktam mondani, mert a nyugatember egyre jobban racionális ember, és egyre jobban hisz abban, ami kézefogható. Afrikában még kicsit a spirituálisak, kicsit akkor is spirituálisak voltunk, amikor nem is tértünk meg, mert hittünk az öseinkben, hittünk, hogy működnek a lelkek, maszkálnak a lelkek, mint ami lélek halhatatlanságban hittünk. Tehát van egy spirituális oldal, és van is ez érzelmi oldal. Bennünket lehet befolyásolni érzelmileg, mert egy afrikai ember elég emocionális, azért sokat táncolunk, énekelünk. Itt az énekek is ilyen racionális énekek. Nincs benne érzelem. És van, amikor azt mondja Isten, hogy lássátok, érezetek, hogy jó az Úr. Érezetek. Érezni kell. Amikor egy magyar emberrel beszélsz, és néz egy ige szakaszot, és akár vitatkozunk, vagy nem is jó értelemben egy igei gondolatokat, akár szombatiskolák keretében, figyeljetek, mit szoktak mondani. Hát én úgy gondolom, hogy ez az ige szakasz, én úgy gondolom. És Afrikában azt mondja, én úgy érzem, hogy Isten azt akarok. Nem a gondol, hanem érzi. Ez a kisebb nyuanszok, de meghatározza egy népcsoportnak egy gondolkodása, egy hozzáállása dolgokhoz. És sokszor Isten nem csak az értelemen keresztül, nem csak a racionális dolgon keresztül akar bennünket elérni, hanem az érzelmeinken keresztül is. És a ki az ő erősége szerint, azért a kémek, amikor visszajöttek, amikor mentek, Isten akarta, hogy az egész népcsoportot próbálj elérni, hogy bekerüljen a megígért földre. Még egy gondolatot hagy említsem szintén ebből a beszédből. Azt mondták, hogy az ország erősítve van. Óriásokat láttunk. Sőt, az óriások közül az Anak fiai. És Anak fiai közül olyanok voltunk mi szemükben, mint a sáskák. És még hozzátesz. Olyanok voltunk mi az ő szemükben. Most nagyon kis apróság. Olyan voltak mi a szemünkben, de óriások, mi olyan, mint a sáskák. És utána azt mondja, olyanok voltunk mi az ő szemükben. Most próbálj csak erre gondolni, hogy van, amikor én gondolok valamit, mert az az én döntésem, az én meglátásom, az az én olvasatomból. Ez egy dolog. Ez önálló vélemény. De én nem döntöttem, hogy Marika hogy lát engem. Egyre. Apró dolog. Marika úgy lát engem, hogy fekete vagyok. De a kislányom nem látja az fekete színt. Azt látja apa. Neki nincs szín. Amikor a kisfiam 3 éves volt, az óvodába mentünk, és akkor jött egy gyerek, azt mondta neki, hogy Oliver, olyan apukád, mint a csoki. Akkor a fiam meglepődött. És akkor először hallott ilyen kifejezés. Hogy apukám, mint a csoki? Eddig apukám nem volt, mint a csoki. Apukám. Láttam a fiam megszeppent. És utána hívtam a kisfiút, azt mondta, gyere ide csak. Tapukat pedig olyan, mint a tej. És minden hárman nevettünk, és utána elszállott a kisfiú. Tehát, hogy mit akarunk láttatni magunkból? Nem mindegy. És mit lát a másik, az az ő dolga. De nem mi adunk a kezükben, hogy lásson engem, mint a saska. Tehát éreztek annak a súlyát. Viszont megint mondok egy nagyon súlyosabb dolgot. Amikor viszem embereket Afrikába, régen csak így vittem őket, utána elkezdtem őket képezni, mert láttam, Afrika nagyon nehéz terep, fel kell készíteni őket lelkileg is, meg fizikailag is, minden. Utána hallottatok a tekesekről, terror elhárító központ. A tekesek megkerestek bennünket, Azt mondják, ha küldtök embereket Afrikában, nekünk most kaptunk olyan feladatot, hogy mindenki, aki ilyen veszélyes világba megy, az felképezzük. Mennek akkor gyertek, és elkezdtek kiképezni. Tehát bárki, aki most akar Afrikába menni hozzánk, és akkor mi meghívjuk a tekeseket, akkor egy egész napos képzést tartanak. Olyan képzéseket tartanak, mint hogy hogyan lehet, ha tuszal ejtenek téged, hogyan lehet tárgyálni a tuszokkal, a tuszejtőkkel. Hogyan kell videkezni, hogyan kell kommunikálni interkulturálisan másik világban. Mit kéne hordani, hogy ne tegyél magadat a támadásnak. Nagyon sok minden, nagyon gyakorlatilag dolgokat mondanak. És egy fontos dolgot mondtak. Azt mondja, ha tuszon ejtettek téged, legyél alázatos. Hallgass, azt mondja, takaríts nyugodtan. Azt mondja neked, énekelj nyugodtan. Egyetlen egy dolgot ne tegyetek. Ha megteszitek, akkor végetek van. Ne engedjetek, hogy állatnak tituljanak titeket. Úgy hívják a dehumanizálás. A dehumanizálás az az ember méltóságának az utolsó pontja. Onnantól kezdve te nem vagy ember. Amikor állatként látlak, amikor kinevezlek csotány vagy, saska vagy. Sáska? Jó, sáska. Hogy sáska vagy. Onnantól kezdve te nem vagy ember. Onnantól kezdve nem Isten képet látok benned. És ha te magad sáskának nevezed, akkor az Isten képet leromboltad az ellenséged előtt. Magad előtt is. És az állat az az egyetlen lény, az egyik lény, élőlény, itt ember közeli élőlény, majd utána jönnek a növények, amit ha levágunk, megölünk, nincs lelkismeret fúrásunk. Gyászolni nem szoktunk. Most oké, nyugati ember gyászolja a macskáját, meg a kutyáját, de amikor csirket vág, ki gyászol? Amikor disznót vág, ki gyászolja a disznót? És ha valaki azt mondja neked, disznó vagy, többször mondja, másnap azt mondja, leváglak. És nem lesz lelkismeret fúrása, mert az ő fejében te már disznó vagy. És ezek az Izrael nép, akik Isten képére teremtetett, akik Isten kiviseltek a világon, akik Istennek a zászlóját kellett vinni mindenhol, maguk azt mondták, hogy sáskák vagyunk. Tudjátok, Isten mekkora? Tehát itt dőlt el, hogy azt mondta Isten, hogy ezek nem fognak bemenni. Ha olvassatok a történetet, itt dőlt el. És ha nem lett volna Mózes, akkor itt pusztított volna Isten az egész népet. Én nem viszem a sáskákat az ígéret földbe, a mennyben sáskákat. A beszédünknek a súlya, testvéreim. Sokszor, amikor el vagyunk fasulva, melkünkben vagyunk, csüggedve, nem működnek a dolgok az életünkben, nehézségek jönnek, vagy betegségek, hosszan. Képesek vagyunk kimondani olyan dolgok, amitől Isten azt mondja, mégsem foglak annyira gyógyítani, mert ha magad nem tartasz annyira fontosnak. Mert vannak kimondott szó, ami megbántja az Isten lelkét, az Isten lényét, amikor mi állatszinten. Hozzuk magunkat. És ez volt a legnagyobb veszélyes dolog, amit ezek az emberek, nem baj, óriások voltak, nem baj, hogy igen, erős a város, de olyan szintig, hogy akkor mi vagyunk a sáskák az eszemükben. És elkezdtünk is fordítani azt, hogy igen, ők is úgy látnak bennünket, mint a sáskák. Már is döntünk az ő gondolatukban. Ki tudja, hogy ők is féltek volna bennünket, tőlünk, vagy tőlük. És ezeket mondták, mi alakult a félelem. A félelem a sátának eszköze, a bűnnek a következménye, tudunk, akkor indult a félelem, mikor elkövettük az első bűnt. És a félelem le kell győznünk szinte minden nap. És a félelemnek van egy trükkje, amit az ember nem is gondolja. A félelem az olyan, mint amikor a katonák vonulnak. Nincs háború, de vonulnak. Úgy hívják, az a elrettentés. Olyan, mint hogy ők képesek legyőzni az egész világot, de nem. Mert csak megmutatják, hogy milyen erősek vagyunk, és elrettenték az ellenfelet. És a félelem olyan, amikor sátán küld bennünk valami félelmes dolgot, csak rettentsen bennünket, hogy mi ne érezzük, ami bennünk van erő, hogy az elegendő lesz legyőzni bármit, vagy lefoglalni. Tehát megmutatta az óriásokat, megmutatta a város eredményeit, és maga mellé gyűjtött a tábort, a 10 embert, és a végén pedig akkor azok elkezdtek negatív beszédet gyakorolni a nép között, és a népből indult a félelem. Elkezdtek rettenni. Félni jobban az egész. És a félelmünknek 80%-a, nem tévedek el. Tudósok azt mondtak, 80%-a olyan dolgokról van szó, ami soha nem fog következni. Kedves testvéreim, jegyezetek ma. Ha 10 dolog van, mindenki menjen haza, számoljon. Ha 10 dolog van, amitől félsz, tudd meg, hogy 8 az nem fog következni. És nem valós félelem. 2, ami esetleges. Ha hited van, akkor csak 1 fog. Mert azért ne legyen olyan, hogy az életünk ilyen rózsaszínű, de legyen 1, ami bejön is. És ha így állunk hozzá, és tudunk, hogy Istenünk van, sátán hozhat a 8 félelmet, akkor nem fogunk meginogni. És gondolom végig, hogy gyerekkorunkban mennyi mindentől féltünk. Bennünket mindig megijesztettek, hogy akkor vannak boszorkányok, akik jönnek a sötétben, Afrikában nincs fény mindenhol. Úgy féltünk az éjszakától. Mind a mai napig nem találkoztál egyetlen boszorkánnyal sem. Meg azt mondták anyukám, mi is boszorkány. De nem láttam soha az ő boszorkány erejét rajtam. Sokat láttam, a szeret engem. Gondoljatok végig, én már elkezdtem félni az anyukámtól. Mert a valamelyik nagybátyám azt mondja, anyukád boszorkány. El tudok képzelni? Ez durva. És kb. 4 éven keresztül nem találkoztam anyukámmal, és amikor találkoztam, már féltem hozzá menni. Mert azt mondták a fejemben, hogy ő boszorkány. Pedig ő akar átelölni, akkor velem lenni. Hát hát akkor mit alakít az ember fejében a félelem? Meg egy friss tapasztalat, amikor elindult az egész a infláció, meg energiaválság, mizéria, meg hiszti mindenhol. Nem tudom, hogy vagytok vele. Szerintem mindannyiuk megijedtünk, nem? És félünk is, mi lesz velünk télen. Mennyit kell fizetnünk. És utána rájöttem, hogy nekem van egy jó szép megoldásom. Ha nagyon muszáj, hogy nem tudok itt télen fűteni, én elmegyek Afrikába. Bocsánat, hogy nekem van ilyen. És kivizem egy repjegyet, és az pont beleférne, hogy akkor nekem sokat fűteni. De ezt miért mondom? Azért mondom, amikor jön egy probléma, a negatív, pesszimista ember nem is gondolkodik a megoldásra, hanem csak a problémának a nagyságát lát. Én is elkezdtem megijedni, azt mondom, hogy fog, mert a lakásom nincs annyira jó szigetelve, de nem a megoldásra gondoltam. De az ember kicsit állítja az agyát a megoldásra, a optimista ember inkább a megoldásokra állítja át az agyát, akkor már is másképpen fog alakulni a dolog. Már is nem biztos fogunk annyit félni. És kik az óriások az életünkben, akitől félünk? Kik az annak fiai a mi életünkben? Mindenkinek van egy-két annak fiai. Néhány dolgot csak gyorsan felsorolom. Vannak olyan szokásaink, bűneink, amit szívesen akarunk legyőzni, de nem tudunk. Sokszor félünk tőlük szembenézni. Emlékszem, egyik ismerősem azt mondja, annyira rosszul volt a szüleivel, már évek óta nem találkoztak. Tudta, hogy valamikor kell rendezni ez a dolgot, de nem akar megtenni. Azt mondja, hogy találkozunk velük, akkor mindig rosszul vagyok. És mindig feljön azok a múlti dolgok, amit ő még nem tud feldolgozni, a régi gyerekkori emlékek, hogy mit tudom én, anyukája, hogy hagyta őket, mit tudom én, meg így, meg úgy. És ő nem tudja megbocsátani. És viszont neki egyszer szemmel kell nézni ezzel a dologgal. Fél konfrontálódni ezek az óriás dolgoknál. Megvalósíthatatlannak tűnő dolgok. Tervezünk, álmodunk. Ez lehet a saját életünkre nézve, de lehet az Isten jövőre nézve is. Azok is óriások. Sokszor nem merünk vállalkozni, vállalni dolgokat, akár az Isten művében, mert annyira kicsinyeknek tartunk magunkat. A bizonytalan jövő, amiről beszéltem. Félünk neki menni a jövőben, a bizonytalan jövőben, beugrani a bizonytalanságban. Sokszor kell, szükséges. Most a háború, válság, ez is bizonytalan jövő. Félünk. És nagyon ismerek embereket, akik félnek, hogy mi lesz. Az emberek munkahelyeket lemondanak. Azért, mert kell egy biztosabb munkahely. Az emberek akár a missziót képes lemondani, mert nem látja, hogy hol lesz a fizetése, hogy látja, hogy fog működni. És az emberek is akár kapcsolatok tönkre mennek. Hogy miből fogunk élni? Jön a válság, jön a gázemelés. Nagyon sok minden van, ezek az óriások, amiktől félünk. És ezekről beszélünk, és megerősítünk magunkban a negatív dolgokról, akkor negatív hatása lesz ránk és a környezetünkre. A pozitív pedig pozitív hatása lesz a környezetünkre, megerősít a hitünket. Mi a megoldás? Befejezésül beszélünk a megoldásról. A megoldás kulcsa találhatunk a 14. fejezetben, 8. verstől, amely úgy hangzik, 8. és 9. verset olvasom. Ha az Úr, ez pedig a József mondja, ha az Úr kedve telik bennünk, akkor bevisz minket arra a földre, és nekünk adja azt, amely tejjel és mézzel folyó föld. Csak hogy ne lázadjatok az Úr ellen, ne féljetek annak a földnek a népétől, figyeljetek, kedves testvéreim, mert ők nekünk csak olyanok, mint a kenyér. Nagyon szép, és a vicces, nem? Olyan, mint a kenyér. Én nem tudom, ez a kifejezés mit jelent magyarul, de amikor a főiskolán voltunk, a valami lazza, valami nem olyan fontos, az kenyér. Ez így mondtuk egymásnak. Tehát azt jelenti valami olyan. A kenyér mindenki tudja csinálni. A kenyér az alapvető dolog, az elérhető. A búzával van, akkor megcsináljuk. De nem tudom, lehet valami másról jelentősége van, de én úgy érzem, hogy ennek a balanszírozása, szembeállítása, azt mondtak a többiek, hogy olyanok vagyunk, mint a sáskak az ő szemükben, és a József azt mondja, ők nekünk kenyér. Ez a Bibliának van humora. És néha vannak dolgok, amiket le kell néha humorál elrendezni. Tudom, hogy nem élik a szószíken ilyeneket mondani, volt valaki, nekem van egy kis humor érzékem néha, és meg magyar nyelven is már nyilván szép, valaki azt mondta nekem, hogy baram. Mondom, hát te baromfi vagy. Ennyi humorra vágtam, és utána kész, ennyi. Tehát vannak dolgok, amikor igen, vissza kell vágni kicsit azzal a kesztyűvel, amit a másik. Most azt mondták, hogy igen, olyanok vagyunk, mint a sáskak, hát akkor ti kenyerek vagytok. És megy tovább. És azt mondja, eltávozott tőlük az ő oltalmunk, de az Úr velünk van. Ne féljetek tőlük. Nagyon szép. Annyira szépen levezeti József, és felkelti a hitet. Nem mindenkiben, azokban, akik valójában spirituálisan nézik a dolgokat. Spirituálisan megnézik, igen, kenyér. Akkor hozzuk össze. És a spirituál megnézzük. Eltávozott bennük. Tőlük az oltalmuk. De nekünk Isten van velünk. Nagyon szép az összeállósítás. Tehát nincs oltalmuk. Hiába, hogy erősek, hiába, hogy óriások, de nincs oltalmuk, de nekünk Isten van velünk. Ha megyünk, velünk van az Isten, akkor minden. És ne féljetek. Ne féljetek. És ez a beszédnek a ereje, ez a elbeszélés narratívanak a ereje, ami pozitív, az erősíti a közösséget. Erősíti magunkat is, és erősíti a környezetünket, és aki hallja, az erősödik. És ez történt. Kedves testvéreim, el kell kerülni a negatív beszédet. Amennyire lehetséges. A pszichológiában is azt mondják, hogy 7 dicséret egy negatív dolgot. Nagyon fontos, hogyan kezdjük egy mondatot. A magyar társaim sajnos nagyon negatívak. Nagyon pessimista a magyar barátaim. Elmész vele valamit, akár pozitívan lesz, és mindig úgy kezd, az a baj, hogy... De mi a baj? Pedig pozitívan akar mondani, de úgy kezdje a mondatot, az a baj. Pedig nincs semmi baj. Ki fog sütni a nap? Az a baj, hogy... Igen, ezt mondta is a időjárás jelentés. Meg ismeritek, amikor a magyar nép úgy beszél szuperlatív módon, de negatív jelzésekkel. Borzasztóan jó. Hol lehet valami jó és borzasztó egyben? És gondoljunk végre, hogy amikor kimondunk valamit, a tisztót mondunk, akkor abból az ember általában 7-8 szót fog hallani. És akik 7 szót hallja, továbbadja, a másik, akkor mit tudom, 7-ből akkor csak 4-5-öt fog hallani. A harmadik az a szinten, az már a fele sem fog hallani. És itt terjed a negatív beszéd. Na most vegyük csak, hogy borzasztóan jó. Átmondom, lehet a Marika testvér csak a borzasztót fog hallani, a jó nem fog hallani. Onnantól kezdve egy negatív beszéd átment. Az viszont sokkal nagyobb hatása van ránk, a meggyengő természetünkre. És azt mondjuk, nagyon jó. Még a testvérünk csak a felet hallotta, nagyon, az pozitív. Ha csak a jót hallott, az is pozitív. Ha mindenket hallott, akkor sokkal pozitív hatása van. Kedves testvérek, ezekkel gondolatokkal gondoltam megosztani veletek, és segítsen az Isten, hogy minél többet gyakoroljunk a pozitív beszédet. Főleg a népbeszedelem időszakban, nehéz időszakban, ez nagyon-nagyon fontos. Nagyon fontos. Amen.